körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Remélj és működj együtt a teremtett világgal. Ez a felhívásom a közelgő teremtésvédelmi imavilágnapra, hogy életünk az Isten iránti szeretet énekévé és a közös otthonunkért való gondoskodássá váljon. Írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Papi találkozót tartottak Feldebrőn. Kádár László érsek teremtette meg az Egri Főegyház megyében a papi találkozók hagyományát. A megszokott helyszín Bélapát falva helyett az apátsági templom felújítása miatt ebben az esztendőben is a feldebrői Szent Márton templomban gyűlt össze a papság Ternyák Csaba egri érsek hívására. A főpásztor örömének adott hangot a szertartás kezdetén, hogy nagy számban eljöttek a lelkipásztorok erre a különleges alkalomra. Mándi Zoltán, a papi lelki gyakorlat vezetője, Szent László király alakját felidézve elmondta: elképzelhető, hogy ezen ősi templomban is járt a szent életű lovak király. Az egyházról elmélkedve papnövendéki emlékeit felidézve a vatikáni zsinatok egyházképét állította tanítása középpontjába. A lelkipásztorok, kisközösségek, egyházi mozgalmak, ifjúsági csoportok és a missziós munka jelentőségére is felhívta a figyelmet, személyes tapasztalataival illusztrálva ezek fontosságát. A főpásztor köszönetet mondott a lelki gyakorlat vezetéséért, a tanításért, melyben tanúságot tett az egyház szeretetéről. Az érsek köszöntötte a jubiláns lelkipásztorokat, majd a szentmise végén Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató ismertette az augusztus 1-től érvényes személyi és szervezeti változásokat. Ezekről részletesen a www.eger.egyházmegye.hu oldalon tájékozódhatnak. Csütörtöktől már elérhető az EMI építésügyi minőségellenőrzési innovációs non-profit Kft. Honlapján az otthonfelújítási program keretében támogatott építési termékek, valamint hő- és melegvíztermelő berendezések listája. Jelentette be a távirati irodának megküldött közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Július 1-től nyújtható be kölcsönkérelem az otthonfelújítási programra az MFB.plus lakossági hálózat bank fiókjaiban, hívta fel a figyelmet a minisztérium. A program keretében a kormány kamatmentes kölcsön és visszanemtérítendő támogatás kombinációjával segíti az 1990 vége előtt használatba vételi engedélyt kapott családi házak korszerűsítését. Kelemen Hunor szerint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség az erdélyi magyar közösség bizalmának köszönhetően az utóbbi 20 év legjobb választási eredményét érte el június 9-én. Most az a legfontosabb, hogy a maratoni választási év második felében is meg tudja ismételni ezt az eredményt. Az RMDS elnöke a szövetségi képviselők tanácsának kolozsvári ülésén megállapította: a szövetség az erdélyi magyarság egyetlen hiteles képviselője. Leszögezte: a magyar közösséget nem lehet figyelmen kívül hagyni vagy megkerülni, amikor Brüsszelben vagy Bukarestben őt érintő döntést hoznak. Kelemen Hunor azt mondta: azért is kell jól szerepelni az RMDS-nek a decemberi parlamenti választásokon, hogy ott legyen a bukaresti kormányban, és kormányzati eszközökkel segíthesse a magyar közösségeket és önkormányzatokat. A Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT pályázatán 20 elektromos autóbuszra nyert 100%-os támogatást a Volánbusz Közlekedési ZRT és a Mobility Volánbusz Kft. Konzorciuma. Publikus elektromos autóbusz töltő infrastruktúra kialakítására 80%-os támogatást nyertek, jelentette be az ügynökség. A közleményben ismertették: a járművek és azok működését biztosító elektromos töltők 6 településen, Balatonfüreden, Hajdúszoboszlón, Keszthelyen, Komáromban, Komlón és Tatán kerülnek majd a személyszállítási közszolgálatba. A járművek a tervek szerint már idén év végétől forgalomba állnak. a 25 ezer fő alatti városokban környezetkímélő, kibocsátásmentes, elektromos meghajtású személyszállítási járművek beszerzésére és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítésére kiírt pályázatra a Volánbusz közlekedési ZRT által vezetett konzorcium nyújtott be egyedi támogatási kérelmet. Végül az időjárásról. Pénteken a páraköd megszűnik, a rétegfelhőzet szakadozik, ismét egyre erőteljesebbé válik a gomoly felhő képződés a napsütés mellett. A déli óráktól újra nő a záporok, elsősorban felhőszakadással kísért zivatarok számossága, amelyek legkevesebb helyen a nyugat-délnyugat Dunántúlon valószínűek, este már keletebbre is csökken a csapadékhajlam, erős viharos széllökések csak zivatarok környezetében fordulhatnak elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Kovács Gábort, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgatóját. Nagyon örülök, hogy ismét találkozunk. Arra kérem igazgató urat, hogy beszélgetésünk elején mutassa be röviden a rádió hallgatóknak a Váci Egyházmegyei Karitászt, hiszen önök nagy területet fognak össze.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is, és köszönöm a meghívást. A Karitásznak a tevékenység az egyházmegyében, hogy az egyházmegye határain belül történik. Valóban a földrajzi kiterjedtsége meglehetősen nagy az egyházmegyének. Budapesten kívül a Pest megyei oldalon az agglomeráció teljes mértékben beletartozik, tehát egész Pest megye. Aztán Jász-Nagykun-Szolnok megyének az északnyugati része, Heves megyéből egy kis terület, és Nógrád megye teljes mértékben beletartozik az egyházmegyébe. 1993 óta vannak ezek a határok, korábban még nagyobb volt az egyházmegye, így is meglehetősen nagy. 120 karitász önkéntes csoport tevékenykedik az egyházmegye területén, 220 plébánia van az egyházmegyében, és abból 120 plébánián van karitász csoport, ahol önkéntesek tevékenykednek, tehát a szeretett szolgálat jelentős részét az önkéntesek látják el, több mint 1000 önkéntes.
Azt gondolom, hogy a rádióhallgatók is érzékelik, hogy óriási feladat ezt ellátni, a segítségre szorulókat segíteni, és logisztikailag is összefogni ezt a nagy területet, a sok települést. Mit emelnek ki, igazgató úr, az egyházmegyei karitász feladatai közül, amelyeket önök folyamatosan végeznek?
A folyamatos tevékenység, ugye, ami minden évben ugyanaz, az a legrászorultabbnak az ő élethelyzetükhez illeszkedő segítése, támogatása. Nagyon sok rászoruló ember keres meg minket, illetve olyan megkeresések is vannak, amikor valaki jelzi, hogy a közelében van olyan család, vagy egyedülálló ember, akin segíteni kellene, vagy segítségre szorul, és ő is bekapcsolódik a segítségbe. Tehát a közvetlen megkeresések száma az igen nagy. Ezek a tevékenységek nagyon-nagyon gyakran a krízis helyzetbe való belépéssel együtt történnek. Amikor valakinek éppen valami problémája van, valami betegség miatt a család éppen anyagi gondokkal küzd, és a legjobb törekvése ellenére sem képes mondjuk egy számlát kifizetni, átmeneti jelleggel ilyenekbe tudunk segíteni, ugye ez nem azt jelenti, hogy mi átvállaljuk valakinek a teljes költségét, de krízis helyzetbe be tudunk lépni. Aztán, hogyha valakinek az a problémája, hogy hónap végére már minden elfogy, és még élelmiszerre se jut, vagy valami tisztítószerre, akkor ilyenekben szoktunk segíteni. Ugye ezek mind olyan segítségek, amiket általában az állami meg az önkormányzati intézményrendszerek csak korlátozottan tudnak gyakorolni, viszont mi rugalmasan működünk, ugye magánadományokból tartjuk fönn a működésünket, állami támogatást nem kapunk, ezért az egyháznak a támogatásából és a magánszemélyeknek, illetve néhány vállalkozásnak a támogatásából tudjuk ezt megvalósítani. Ezek a hirtelen krízis segélyek, amik ugye még abba is változnak az év folyamán, hogy van egy téli krízis időszak, ami nagyon nehéz időszak mindenki életében, főleg a Nógrád megyei kis településeken, illetve a Pest megyei kis településeken, vagy Szolnok környékén. Nagyon sok olyan család van, aki egyszerűen kimerül a magas energiaárak miatt most, és oda sok esetben még kályhát is kell vinni, mert nincsen nem csak tüzelőjük, hanem még fűtő berendezésük sincsen. Ezeknél a családoknál nagyrészt a gáz nincs is bevezetve, tehát fával vagy valami vegyes tüzelésű berendezéssel fűtenek. Téli krízis helyzetben rendszeres a tűzifa kiszállítás, ruházattal való ellátás is, Hál' Istennek ruhából nagyon sok van, de sok ember rászorul arra, hogy akkor biztosítsunk, mert mondjuk nőnek a gyerekek. Ami tavaly télen jó volt, az már nem jó. Tehát nagyon személyre szabott támogatásokat tudunk biztosítani. A Caritasnál tényleg működik, amiről nagyon sokszor beszélünk, de sokszor ez csak egy szép alapelv, mint a szubszidiaritás. Tehát ez tényleg működik. Ugyanis az önkéntesek helyben nagyon jól ismerik a környezetükben élő embereket. Nagyon sok problémát ők helyben tudnak kezelni. Ők tárják föl. Nagyon sokszor nem egy speciális szakismeret kell, hanem odafigyelés, szeretet, helyzetfölismerés. Az önkénteseknek jelentős része nagy tapasztalattal rendelkezik, vagy ha nem, akkor környezetükben mindig van olyan, aki már nagyon régóta csinálja. Tehát hatalmas tudás halmozódott föl. Ezért a segítségnek a nagy része az onnan helyből történik, ahol éppen él a rászoruló ember. 25 ezer emberhez jutunk így el évente. Ebben benne van az is, hogy mondjuk család kap egy iskola kezdési támogatást, egy injekciót szeptember előtt, még augusztusban, hogy a gyerekek el tudjanak menni úgy iskolába, hogy ne legyen kellemetlen nekik az, hogy úgy mennek az iskolába, hogy nincsen tanszerük, vagy nincs ruhájuk, vagy nincs iskolatáska. Hiába ingyenes az oktatás, azért mindent ugye az állam nem tud biztosítani, de például amit mi tudunk, az a ceruza, még a sportszerek is, hogyha arra szükség van. Sokszor az ember nem is gondol rá, hogy mondjuk ahol van 3-4 gyerek, ott ugye nem csak arról van szó, hogy be kell menni az iskolába, és kell egy cipő a lábára, hanem minden kell. Ez egy hirtelen nagy költség növekedéssel jár egyébként egy család számára, és ezekbe segítünk. Tavaly évben 946 gyereknek segítettünk, minimum 5000 forintos támogatással. Ezt tudjuk, hogy ez nem sok pénz, meg ez évek óta ugyanannyi, de ez azt jelenti, hogy mégiscsak majdnem 1000 gyerek van az Egyházmegyében, aki megkapta az alapvető felszerelés, hogy iskolát el tudja kezdeni szeptemberben.
Ez óriási dolog, hiszen említettük, hogy hatalmas területen nagyon sok család segítését kell megoldaniuk. Igazgató urat arra kérném, fejtse ki kicsit bővebben a plébániai karitás csoportok önkénteseinek a tevékenységét, kik vállalnak önkéntes munkát.
Egyre gyakoribb az, hogy a kis településeken a plébániákhoz kötődő baráti testvéri közösségek alkotják a Caritas csoportot, és több helyen látjuk azt, hogy a Caritas közösség az nem csak a Caritasban dolgozik, hanem az ünnepekre való felkészítésben ima közösséget is alkotnak. Van olyan település, ahol egy közösség van, amelyik összejár. Ez nem azt jelenti, hogy ők azok a hívek, akik a templomba járnak, sokkal többen járnak, de van egy kis mag, amelyik magáénak érzi a közösséget, felelősséget vállal a településen élőkért. A támogatottak nagy része egyébként nem is hívő, nem is katolikus ember, azt lehet mondani, hogy több mint a 90%-a biztos, hogy nem az. És egy ilyen baráti társaság közösség úgy működik, hogy amikor van szabad idejük, akkor egyrészt sokat vannak együtt, az nagyon fontos. Tavaly óta elkezdtünk foglalkozni a közösség fejlesztéssel. Tehát egy összetartó közösségről van szó, akik egymást is támogatják, egymást is szeretik, odafigyelnek egymásra. Ezek lelki ima közösségek is. Nagyon érzékenyek arra, hogy mi történik körülöttük. Nagyon nagy bizalom övezi a Caritas közösségeket, hogyha bármibe segítséget kérnek, vagy valakinek segíteni szeretnének, akkor azt tapasztaljuk, hogy más szervezetek, akiknek szintén valamiképpen a segítése a feladatuk, vagy ha nem is az, szívesen segítenek a helyi Caritas közösségeknek. Látják, hogy jól csinálják, megbízhatóan, következetesen és jól tudnak segíteni. Tehát azt lehet mondani, hogy egy Caritas közösség az tényleg egy közösség. Igazából nincsen semmilyen technika vagy módszertan, hogy hogyan kell működni egy Caritas közösségnek. Persze sokat foglalkozunk magával a segítés módjával, hogyan kell jól segíteni, illetve hogyan lehet a közösséget megtartani, a saját közösségeinket megtartani. Szerintem most ez a legfontosabb, ugye az önkénteseknek a jelentős része aktív nyugdíjas. Ez a legjobb időszak, amikor már a családon kívül mással is lehet foglalkozni, de azért vannak olyan közösségek is, ahol fiatal nagycsaládosok alkotják a Caritas közösséget. Az elég ritka, mert ugye nagyon nagy többletterhet vállalnak magukra azok, akiknek olyan generációs kötelezettségeik vannak, hogy a szüleikkel is kell foglalkozni, meg a saját gyerekeikkel is. De mégis vannak ilyen közösségek, vannak olyanok, ahol már vannak ifjúsági csoportok is, illetve idén elindultak Caritas Junior csoportnak a szervezése néhány plébánián. Ezt az Egri Egyházmegyei Caritasból a Zárvai Ferenc atya szervezi a Caritas Junior közösségeket az országba. Ezt is elindítottuk. Tehát nincs semmi titka a Caritas közösségének, egyszerűen egymás szerető, érzékeny emberekről van szó, akik felelősséget vállalnak a közvetlen közelükben élő emberekért, meg az egyházért.
Azt gondolom, ez mindenkinek jó. Nyilván jó az idős nyugdíjasnak, aki bekapcsolódik egy ilyen plébániai karitás csoport önkéntes tevékenységében, hogy ő rá még szükség van, ő még tehet másokért. Jó a fiataloknak, akik átvehetik az idősek tapasztalatát, ugyanakkor egy fiatal mindig sokat lendít az idős ember kommunikációján, tevékenységén, gyakran tanulhatunk a fiataloktól. És a harmadik jelentősége ennek azt gondolom, hogy nagyon sokszor, aki rászorulna, szégyelli. De ha ismeri ezt a közösséget, és ismerik egymást, akkor tudnak segíteni. Hogy jut el például például egy kis ágy, mondjuk Budapestről Salgótarjánba, vagy hogy jut el egy bútor, egy ruhacsomag oda, ahol éppen szükség van rá?
Van egy olyan központi e-mail címe a Váci Egyházmegyei Karitas Központnak, amit már az egyházmegyében mindenki ismeri, mert az egyházmegyén túl is, mert onnan is szoktak jönni egyébként igénylések. A legtöbb az e-mailben érkezik, illetve kézzel írott levélben, vagy fölhívnak minket, nyilvános telefonszámaink vannak, fölhívnak minket, és akkor mindig megkérjük, hogy egy-két sorba legalább írják le, hogy mire van szükségük. Ez a leggyakoribb, évente olyan 5-600 ilyen igény érkezik be a központba. Amíg igények beérkeznek, ezek általában ilyen bonyolultabb kérések. Nagyon sok kérés érkezik a helyi közösségektől, hiszen vannak olyan települések, ahol nem tudnak helyben adományokat gyűjteni, vagy segíteni, nagyon kevés anyagi forrással rendelkeznek, és ezért lehet mondani talán, hogy ilyen redisztribúciós feladatot is ellátunk, mert ahol többlet van, onnan átvesszük a többletet, és eljutatjuk oda, ahol nincsen. Tehát hogy például egy ilyen esetben, hogyha van mondjuk egy anyuka, aki 14 évesen megszüli az első gyerekét egy kis településen, akkor a helyi Karitas csoportvezető jelzi, hogy mire van szükség, ezeket összeírja, még visszakérdezünk, hogy és egyébként még ez meg ez is van nálunk, meg máshol elő szokott fordulni az, hogy lehet, hogy amikor hazaviszik a kisbabát, akkor még nem kell, de 3 hónap múlva már kell, hogy fölkészüljünk rá, és akkor az ottani önkéntesünk fölkészíti a családot, segít neki, ráfigyel, ugye rengeteg előítélet van egy ilyen fiatal anyukával, aki ilyenkorban szül, ebben is támogatja érzelmileg, az elfogadásban is segít a településen, mi meg oda visszük azt, amire szükség van, és akkor a felajánlásokból, amik hozzánk érkeznek, azokból kiválogatjuk azt, amire szükség van, és ezzel nagyon sokat tudunk segíteni. Ennek több értelme is van egyébként, ugye érdemes bekapcsolni a teremtésvédelmi kérdést is, ugyanis sokan nem is gondolnak arra, hogy ilyen helyzetben ugye a családok mit tudnak csinálni, amikor születik egy gyerek, fölvesznek hitelt, vásárolnak belőle új bútort, és eladósodnak, és fizetik a részletét. Sok ilyennel is találkozunk, hogy azért van anyagi problémák, mert nem tudják aztán fizetni a magas kamatú hitelt, amikor termékekre fogyasztási hitelt vesznek föl, és senkinek nem szoktunk javasolni, viszont aki meg kidobná a bútorát, ugye az meg a szemétbe kerülne. Mi csak jó minőségű bútorokat szoktunk átvenni, és akkor mi ezt megmentjük, nem lesz hulladék, nem kell legyártani. Ennek a bútoroknak a jelentős része a világ különböző részeiről összeállított alkatrészekből áll. Rengeteget utaztatják a bútorokat. Na most ez helyben marad itt Magyarországon, és néhány kilométert, 30-40 kilométert maximum utaztatjuk. Ez oda kerül, és annak a családnak nem kell fölvenni a hitelt, és nem kell megvenni egy új bútort. Úgyhogy ez egy mélyebb végig gondolást igényel egy Ferenc pápának a teremtésvédelemről szóló tanítása, mert sokszor csak arra gondolunk, hogy hát akkor komposztálunk, meg nem dobjuk ki a szemetet, meg szelektíven gyűjtünk, meg ha valaki eljut odáig, hogy már fölösleges dolgokat nem veszünk, és azt a pénzt esetleg, amit fölösleges dologra költenénk, azt odaadjuk, ami rászorulnak, akkor már sokkal tovább jutott, mint általában megszoktuk. Tehát van egy ilyen üzenete is, meg lényegi sajátossága a segítésnek. Azon kívül, hogy az ember, akkor megkapja a segítséget, ő nem gondol erre természetesen, de hogy mi ezt látjuk, mert nagyon nagy mennyiségű olyan háztartási berendezést mozgatunk meg, amit akár mi meg is javítatunk. Egy tűzhelyet, vagy egy hűtőgépet megjavítatjuk, és akkor az nem kerül a szemétbe. A lényeg az, hogy megmentünk nagyon sok mindent, ezzel nagyon sok embernek tudunk is segíteni.
Milyen a jó adomány? Erről decemberben beszéltünk igazgató úrral, de nem árt ismételni az iskola kezdésre készülés idején.
A jó adomány, ugye azt szokták mondani, az, amikor az ember nem halat ad a rászorulónak, hanem megtanítja halászni. Ezt tudjuk. Nagyon szép programokat lehet megvalósítani, hogy az embereket segítsük, erre szükség van. Ilyen programunk van is. Fenntartó háztartások program, amikor például kertészkedni tanítjuk meg az embereket, és adunk hozzá nekik mindent, hogy saját konyha kertjük legyen. De vannak krízis helyzetek, amikor nem gondolkodhatunk azon, hogy ez az ember hát egyébként meg tudná tanulni azt, hogy hogyan művelje a kertet, meg hogyha elmenne dolgozni, akkor még több pénze is lehetne, nem csak a segély lenne. Amikor arról van szó, hogy valakinek mondjuk másnap már nincsen fűtése semmi, meg a gyerekeket se tudja már megetetni, akkor persze természetesen azonnal segítünk, és nem ítélkezünk az emberek fölött. Egyébként meg a jó segítség az az, amikor az ember végig gondolja, hogy ha ő tényleg segítséget szeretne valakinek adni, és megkeresi a Karitaszt, akkor nem azt csinálja, hogy kipakolja a szekrényét, mert most éppen helyre van szüksége, mondjuk tél végén. Erről szerintem beszéltünk tavaly. Amikor a téli szezonnak vége van, akkor a téli cuccokat kipakolja a szekrényből, és akkor behozza a Karitasznak, hogy majd a Karitaszt tárolja még egy jó pár hónapig. Meg szoktuk kérni a segítőinket, hogy valahogy oldják meg, hogy azt lehetőség szerint télen hozzák be, mert hogy tényleg mi is azt csináljuk, hogy ilyenkor átpakoljuk a raktárunkat, és a téli cuccokat félretesszük. Tehát az önmagában hatalmas munka, önkénteseket köt le, minket is leköt, hogy egyáltalán tároljunk. Tehát, hogy arra is gondolni kell, amikor valaki a Caritas szeretné támogatni, hogy ne adjon feladatot a Caritasnak. Az is segítség önmagába, hogyha már megkíméli a fölösleges munkáktól az önkénteseket, meg a Caritas központban dolgozókat, hogy tényleg azzal foglalkozunk, hogyha nyáron valakinek, egy gyereknek fürdőnadrágra van szüksége, mert olyan szerencsés helyzetben, hogy el tud menni táborozni, nyaralni, akkor nekünk ne téli sapkákat, meg bundákat kelljen pakolni, hanem akkor annak a gyereknek el tudjuk jutatni a fürdőruhát, és ne kelljen ezért a családnak mondjuk a tej meg a lisztpénzt úszonadrágra költeni. Tehát végig kell gondolni, mire van nekem szükségem most, az a legjobb. Nekem arra van szükségem, hogy valahova elpakoljam a téli cuccaimat, azzal más ne terheljek, és előszedjem a nyári ruháimat, és megnézem, hogy van-e rá ruhám, vagy nincsen. Ha nincs, akkor vásárolok. Ugyanígy, hogyha belegondolom magamat egy család helyébe, ahol van 3-4-5-6 gyerek, vagy akár csak egy gyerek, mire van szükség egy gyereknek, meg az anyukának? Hát pont erre. Ami nagyon szép segítség egyébként, az az, amikor valaki úgy gondolja, hogy nekem most például le kell cserélnem mondjuk a mobiltelefonomat. Mert mondjuk 2 éves, 3 éves kijött egy új modell, ami sokkal többet tud, és azt mondja, hogy hát akkor mégse veszek egy új telefont, ez még ki fogja bírni simán egy 1,5 évig ez a telefon, és azt a pénzt, amit ráköltenék, annak egy részét odaadom valakinek, akinek tudok segíteni. Ha éppen nem tudja eldönteni, kinek, akkor adja oda a Caritasnak, mi jó helyre fogjuk azt vinni, az biztos. De az a legjobb, hogyha valaki így végig gondolja, ez is teremtésvédelem egyébként. Vagy azt mondom, hogy évente 2-szer el szoktam utazni mondjuk Szicíliába, vagy Rómába. Nem biztos, hogy mondjuk minden évben el kell 2-szer menni, mert olcsó a repülőjegy. Fiatalok nagyon szeretik, hogy nézik a diszkont repülőjegyeket, és utazgatnak. Közben meg beszélgetnek otthon a családba, meg a barátai között a fenntarthatóságról, a környezetvédelemről. Hogyha azt mondom, hogy akkor most én inkább itthon fogok egy túrát csinálni Magyarországon, és nem fogok utazni a világ másik felére csak azért, mert mondjuk 15 000 forint eljutok Párizsba. Akkor azt mondom, hogy jó, erről lemondok, és azt, amit megtakarítom, azt pedig odaadom rászorulónak. Ferenc pápának a legfontosabb üzenete az, hogy lépjünk ki a komfortzónánkból. Ne a fölöslegest adjuk oda, ami amúgy se kell, és mondjuk egy mozdulat kidobhatnánk a kukába, de és megteszünk mondjuk néhány kilométert egy gyűjtőponthoz. Legtöbb adományunk ebből van, tehát ez nagyon fontos, ezt nagyon megbecsüljük és nagyon köszönjük, de hogy ami egy kicsit fáj, az utána örömet is okoz.
Igen, hogy igen. Le tudok róla mondani.
Így van.
Nári táborokat említette igazgató úr. Mit terveznek az idei évben?
Idén begyűjtöttük a Caritas közösségeinktől a nyári táborterveket. Ezeket minden évben szoktuk támogatni. Az egyházmegyébe a Püspökatyától kapunk egy támogatási keretet, meg gyűjtünk adományokat. Ennek egy részét táborokra fordítjuk. Tavaly 971 vagy 74 gyerek táborozott, csak a Váci egyházmegyei Caritas közösségeknél. Ez nekünk is nagy öröm. Ezek a gyerekek egyébként, akik ott táboroznak, ezek jellemzően nappali táborok, rendkívül színes programokban vehetnek részt, közösségben vannak, és sok gyereknek az is nagy öröm, lehet, hogy ez furcsa, hogy ezt mondom, de nem kell otthon lenniük. Mert otthon gyakorlatilag nem történik semmi. Szülők dolgoznak, vagy ha nem dolgoznak, akkor olyan rossz körülmények között vannak. Egy ilyen nehéz, depressziós környezetben élő családnál a gyereknek időnként ki kell mozdulnia, főleg egy kiskamasznál, nem kell mindig a szülei közelében lennie, hanem a saját kortársai között, és már az, hogy egyáltalán van egy ilyen közösség, ahol elmehet táborba, az nagyon nagy ajándék. Ezeket a táborokat az önkénteseink működtetik, ők tervezik meg, az ötlet is tőlük jön, ők valósítják meg. Mi meg nagyon örülünk, hogy tudjuk őket ebbe támogatni pénzzel, bármilyen olyan adományjal, ami szükséges a táborokhoz. Közel 1000 gyerek volt tavaly. Ezek a táborok rendkívül hatékonyak, mert ugye egyrészt mindenki a saját munkáját adja oda, nagyon sokan segítenek, nem csak a Caritas önkéntesek, hanem nagyon sok akcióban részt vesznek alkalmi segítők, támogatók, akár vállalkozók, akár pedagógusok, tanárok, vagy pedig olyan fiatalok, akik valami jó közösségi programot tudnak csinálni, és ebbe segítik a program résztvevőit, vagy valaki csak főz, vagy mondjuk ételt szállít egy étterem például. Azt megtudja, hogy van egy Caritas tábor, egy egyhetes nappali Caritas tábor, és azt mondja, hogy ő minden nap szállítja az ebédet a gyerekeknek. Tehát ez megmozgat egy nagy közösséget is. Nem csak a gyerekeket, meg az önkénteseket, hanem a település nagy közösségét is meg tudja mozgatni.
És nyilván arra is hat, aki ezt a segítséget adja, hiszen nagyon sokszor az ember úgy érzi, hogy akkor kapok a legtöbbet, amikor valamit adok valakinek, vagy segítek valakinek, tehát visszahat magára az adakozóra, az adományozóra, vagy ahogy az imént említette, az étterem tulajdonosára, vezetőjére.
Általában az a tapasztalat, hogy akik támogatnak egy ilyen tábort, vagy egy konkrét valamilyen programot, azt szokták mondani, hogy őket ne hirdessük. Ők ezt tényleg szívből csinálják, és nem azért, hogy most az ő nevük valahol megjelenjen. És ezekkel akkor szoktam találkozni, amikor mondjuk van egy helyi közösségben egy beszélgetés, vagy egy program, és akkor találkozok valakivel, aki egyébként támogatta, és nem is ő mondja magáról, hanem ott a karitaszos testvérek mondják, hogy ő az, aki tavaly szállított, meg segített, hogy a lovardájába bemenjenek a gyerekek, lovagolni. Azt látom, hogy nagyon szeretnek az emberek segíteni, főleg azok, akik már egyszer kipróbálták, hogy milyen valakit támogatni és segíteni, mekkora örömet okoz. Én magánbeszélgetésekbe szokták elmondani. Nagyon-nagyon ritka az, amikor valaki azt kéri, hogy jelentessük meg valahol, hogy ő segített. Az a tapasztalat, hogy általában azt kérik, hogy ne, ők nem azért csinálják, igen. Ez teljesen más, mint a nagy vállalatoknak, vagy a globális cégeknek a CSR tevékenysége, társadalmi felelősségvállalás tevékenysége, mert annak egy része átmi kommunikációba kifelé, hogy lássák, ugye nekik ezt be is kell mutatni, de itt pont a fordítottját látom. Van olyan támogatónk, aki most minden évben egyébként eljutott hozzánk, idén is eljutatott nagy mennyiségű vetőburgonyát, vetőhagymát, de olyan mennyiségbe, hogy az egész egyházmegyébe az összes kertet, aki igényelte, el tudtuk látni ezzel a vetőburgonyával, meg vetőhagymával, és van olyan gazdálkodó is, aki vállalta, mert olyan mennyiség volt, tényleg hatalmas mennyiség volt, hogy ő ezt elülteti, és ebből majd, hogyha termés lesz, ebből a helyi szegényeknek fogadni, és így hasznosul. Például ez a vállalkozó azt mondja, hogy ne is mondjuk, hogy kicsoda.
És ez igen, pont abba illeszkedik, amit igazgató úr beszélgetésünk elején említett, hogy nem halat kell csak adni, az is nagyszerű, de hogy halászni kell megtanítani. Igen. A másik nagyon fontos tevékenysége a Váci Egyházmegyei Karitásznak a 2022-ben elindult RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálat. Mutassuk be ezt is a rádióhallgatóknak.
A 2023-as év volt az első olyan teljes év, amikor egész évben működött a RÉV, ez a remény életváltozás, mozaik szó. A tevékenység nagyon fontos, alapvető, de nagyon egyszerű tevékenység, amit ez a kis intézményünk működtet. Itt szenvedélybetegekkel foglalkozunk, egyéni tanácsadást és közösségi tanácsadást biztosítunk, ami azt jelenti, hogy csoportfoglalkozásokat tartunk, illetve egyéni kísérés, segítés biztosítunk azoknak, akik bármilyen szenvedélybetegségben szenvednek, vagy ki vannak téve valamilyen függésnek, a kockázatnak. Prevenciós tevékenységet is végzünk, járunk olyan településekre, ahol iskolásoknak a szülei is részt vesznek foglalkozásokon, hogy már ők is felismerik azt, hogy milyen kockázatnak van kitéve egy gyerek. Ugye már nagyon korán elkezdődik a különböző kábítószerekkel, drogokkal való ismerkedés a gyerekeknek, sokszor szülők is érintettek együtt a gyerekekkel egyébként. Nagyon sok kis településen fertőzött egy település, nagyon korán bekerülnek különböző veszélyes szerek, különböző kémiai szerek, amiket olcsón be lehet szerezni, de a legtöbb ember, akinek tudunk segíteni, ők általában alkoholfüggők, látják, hogy egyedül nem tudnak megszabadulni a szenvedélyeiktől, ezért tőlünk kérnek segítséget, és ez egy nagyon intim tanácsadás, tehát egy személyes, teljesen bizalmas támogatási forma, a környezetében se tudják annak az embernek, akinek erre szüksége van, ha ő nem szeretné. Tehát itt egyéni tanácsadást biztosítunk. Vácon, a Váci járásban, a Szobi járásban, a Dunakeszi járásban és a Rétsági járásban élők járnak be hozzánk, ez az ellátási területünk. Nem foglalkozunk egyébként túl sok emberrel, tehát az a lényeg, hogy akivel foglalkozunk, azzal alapos munkát tudjunk végezni. Tavaly elkezdtük azt is, hogy a Váci börtönbe is bejárunk, ott is van egy integrációs részleg, ahol olyan fogvatartottak vannak, akik valamilyen kapcsolatba kerültek droggal, és velük is hétről hétre foglalkozunk. A csoportfoglalkozásokat és egyéni foglalkozásokat is tartunk azoknak a fogvatartottaknak, akik abban bíznak, hogyha szabadlábra kerülnek, akkor már könnyebben tudják megállni a helyüket.
Engedje meg, hogy így beszélgetésünk végén megkérdezem, hogy hány órából áll a nap igazgató úr számára, hiszen ami feladatot itt felsorolt, logisztikailag, emberileg, szeretetben, segítésben, sok irányban kell teljesíteniük, és mindezt összefogni.
Ez nagyon jó kérdés, éppen most gyűjtöm össze az önkénteseinktől, hogy hány órát töltenek egy évben önkéntes szolgálattal. Most nem akarok számot mondani, mert még tart ez az adatgyűjtés, de nagyon-nagyon-nagyon sok órát. Nálunk a munkatársak ugye normál munkaidőben dolgoznak, ugyanakkor nagyon sok program este van, meg hétvégén van. Mivel az önkéntesek akkor érnek rá, és mi is akkor tartunk velük ezekbe a programokba, azért próbálok figyelni arra, hogy minden munkatársam ki tudja magát pihenni, és legyen idő arra, hogy holnap is foglalkozunk a rászoruló emberekkel, ne csak ma.
Mit jelent ez a segítő feladat, ez a munkahely a munkatársak és igazgató úr számára?
Én bízom benne, hogy a munkatársaim számára nem csak egy munkahely, hanem azért dolgoznak ott, mert elkötelezettek a rászoruló emberek iránt, és az átlag embernél érzékenyebbek a problémákra, segítenek. Nekem ez a napi tapasztalatom, a kollégáimról azért is dolgoznak ott. Meg ugye tudjuk, hogy a munka akkor fejleszti az embert, akkor tölti el boldogsággal, hogyha van valami értelme a munkának. Persze önmagában a munkának is van értelme, a munkatevékenységnek, de amikor ez egy kézzelfogható célért történik, még hogyha kudarcok is vannak, mert rengeteg kudarc van, akkor is az, hogy egy értelmes tevékenységet végez az ember, és ez az értelem, ez túlmutat az ő örömén, ez már nagyon sokat segít az embernek. Még azt tudom mondani, hogy egyébként még a terápiás jellege is van sokszor. Igen. Az ember még önmagán is tud segíteni azzal, hogyha mások felé fordul, másokon segít, de rendkívül sok örömmel tudja eltölteni az embert. Tehát ez nem csak egyszerű hivatali munka, még aki adminisztratív munkát végez el, nálunk sokszor ő is beszáll olyan munkákba, ami nem a munkaköréhez tartozik. Tehát, hogyha megjelenik nálunk egy segítségkérő, és éppen ő van ott, találkozik azzal a segítségkérővel, és a többiek el vannak foglalva, akkor ő is foglalkozik vele. Tehát mindenkiben van egy érzékenység, meg azt lehet mondani, hogy ki is alakul egy hozzáértés is, hogy hogyan lehet jól megszólítani egy embert. Úgyhogy ez örömet okoz. Röviden összefoglalva azt mondani, hogy ez a munka, ez nagy örömmel jár mindenki számára, aki ott dolgozik a Caritasban.
Kedves hallgatóink, Kovács Gáborral, a Váci Egyház megyei Caritas igazgatójával beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a belső szabadságról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Az Úr szabadítani akar minket minden démoni befolyástól, ilyen például a féltékenység is. Hány család szenved a féltékenység démonától, ami szinte az őrületbe kergeti a családtagokat, és ami sokszor teljesen alaptalan. De szabadítani akar minden függőségtől, minden függőség démonától, az alkoholizmus démonától, a szerencsejáték démonától, és minden ártó befolyástól. Különösen a nagybőjt alkalmas arra, hogyha felajánljuk Istennek ezeket a függőségeinket, legyenek azok, akár ezek ilyen nagyobb függőségek, vagy apróbb kis függőségek, amiket szinte észre se veszünk, de behálózzák az életünket. Különleges módon szabadulhatunk nagybőjtben, mert ilyenkor a kegyelem megsokszorozódik, és árad a kegyelem. Sok olyan ismerősöm van, aki ilyenkor tette le a cigarettát, és azt mondta, hogy még csak nem is volt nehéz. Külön kegyelmet kapunk erre, csak kérjük az Urat, és legyen meg bennünk az elhatározás, a döntés, hogy én ettől a függőségtől szabad akarok lenni. Akár televízió, számítógép, okostelefon, otthonfüggés, személyektől való függés, társfüggés, végtelen sorozata van a függőségeknek. Mintől szabadítani akar minket az Úr, és azt akarja, hogy szabadok legyünk. Mert akit a Fiú megszabadít, az valóban szabad. Ő maga a szabadító. Most hallgassunk meg egy rövid idézetet Anselm Grüntől a belső szabadságról. Minél régebb óta kísérem az embereket, annál egyértelműbbé válik számomra, hogy mindannyian lelkünk ugyanazon mintájától szenvedünk, a tökéletességre törekvés mintájától, és azon kényszer mintájától, hogy bizonyítanunk kell, és hogy másokkal összehasonlítsuk magunkat. A sivataki atyák lelkisége utat mutat nekünk a belső szabadságba, amely megengedi nekünk, hogy belenézzünk saját valóságunkba, anélkül, hogy állandóan értékeljük, vagy megítéljük. Éppen egyre ridegebbé váló üzleti világunk kelt bennünk vágyakozást egy olyan lelkiség iránt, amely a belső szabadságba vezet bennünket, amely arra hív minket, hogy fedezzük fel magunkban a csend terét, amelybe nem léphet be ennek a világnak zaja. Mindannyian hordozzuk magunkban a hallgatás helyét. Ott szabadok vagyunk. Igen, mint ahogy Anselm Grün fejtegeti, kényszert érzünk arra, hogy tökéletesnek látszódjunk az emberek szemében, és ez nagyon sok energiát elvesz tőlünk, hogy takargatjuk a gyengéinket, és egy életen keresztül mindig a jó oldalunkat akarjuk mutatni, és be akarjuk bizonyítani az embereknek, hogy mi milyen jók vagyunk, okosak vagyunk, szépek vagyunk, és másokkal hasonlítgatjuk össze magunkat. Ebben pedig elfáradunk. És elfelejtjük azt a szentírási mondatot, hogy a gyengeségemben van az erőm. Hogy az emberek akkor szeretnek meg minket, amikor látják rajtunk, hogy gyengék is tudunk lenni. Az erős, híres, nagy embereket tiszteljük, de igazából csak akkor szeretjük meg őket, amikor látjuk a gyengéiket. És mivel mi is takargatjuk a gyengéinket, a hibáinkat, a nyomorúságainkat, és nem tárjuk föl senki előtt, önmagunkban hordozzuk, rejtegetjük, ezért az embereknek se esik meg úgy a szívük rajtunk, mint ahogy mi azt szeretnénk. És nem szeretnek úgy minket, ahogy azt szeretnénk. Ha így végignézek az életemen, azokat az embereket szerettem meg igazán mélyen, és azokra emlékszem még ma is, akiket láttam, szenvedni, és láttam gyengének. Valahogy beíródott szívembe, lelkembe az ő személyiségük. De ehhez kellett, hogy lássam a gyengéiket. Szabaddá válunk, ha nem rejtegetjük kényszeresen, betegesen gyengeségeinket. Szembe tudunk nézni magunkkal is, elfogadjuk önmagunkat, és akkor el tudjuk fogadni a helyzeteket is könnyebben, és a másik embert is olyannak, amilyennek teremtette az Isten. És nem akarjuk őt tűzzel, vassal megváltoztatni, és a mi képünkre és hasonlatosságunkra alakítani. És elfogadjuk azt, hogy Isten már egyszer az ő képére és hasonlatosságára formálta meg őket. Egyszer egy bölcs elmélkedett, és azt mondta, hogy amikor fiatal voltam, akkor az egész világot meg akartam változtatni, és mindent elkövettem, hogy ez sikerüljön. De nem sikerült. Aztán, amikor idősödtem, akkor már megelégedtem volna azzal, hogy csak a közvetlen környezetemben lévőket megváltoztassam. Ez sem sikerült. És most, amikor megöregedtem, és itt állok a halál kapujában, rájöttem, hogy magamat kellett volna megváltoztatnom, és akkor az egész világ megváltozott volna. Milyen kár, hogy csak most jöttem erre rá. Most hallgassuk meg Jacques Philippe a Belső Szabadság című könyvéből a bevezető részt. Alapvető fontosságúnak tartom, hogy minden keresztény tudatosítsa magában, akár a legmostohább körülmények között is megmarad a lélekben egy kis helye a szabadságnak, amelyet nem vehet el tőle senki, mert forrása és záloga maga Isten. Ha nem jutunk el eddig a felfedezésig, életünk szegényes marad, és sohasem fogjuk megízlelni a valódi boldogságot. Ha viszont kibontakozik bennünk a szabadság belső tere, még ha lesznek is szenvedéseink, akkor sem tud bennünket igazán lenyomni, elfojtani semmi. A szabadság lényeges jegyei ezek. Megvan benne a mentesség a külső és belső kényszertől. Megvan az ítélet szabadsága, vagyis maga előtt látja a célt és az eszközöket, és azokat ki is válogathatja. Beletartozik magának a cselekvésnek a szabadsága is, vagyis végre tudja hajtani elhatározását. Minden körülmények között megmarad bennünk egy olyan kis része a szabadságnak, amit valóban senki nem tud elvenni tőlünk. Hallottunk történeteket arról, hogy milyen különbözőképpen élték meg a koncentrációs tábort az emberek, akiket oda sajnálatos módon bezártak. Volt, aki végső elkeseredésében a nagy feszültségű kerítésnek vetette magát és öngyilkos lett, és voltak olyanok is, akik ugyanabban a szenvedésben, ugyanabban a koncentrációs táborban a barak falára Isten dicsőítő zsoltárokat véstek. Placid atya is beszél sokat arról, hogy hogyan tudta megőrizni ezt a belső szabadságot, amihez nem férhetett oda semmi és senki, és a körülmények nem tudták ezt elvenni tőle. Nem tudták ezt oly mértékben befolyásolni, hogy megszűnt volna. Isten az, aki igazán szabad, aki tökéletesen abszolút szabad, és ebből a szabadságból részesít minket az ő kegyelme által, és függ tőlünk, hogy mi ezt hogyan fogadjuk, mi a belső hozzáállásunk. Ugye tudjuk, hogy Júdás is áldozott az utolsó vacsorán, és mégis mi lett a vége? Nem mindegy a hozzáállás, amivel fogadjuk Isten kegyelmét, amivel fogadjuk az oltári szentséget, vagy amilyen lelkülettel megyünk be a gyóntatószékbe. Mekkora szabadság kellett Ábrahámnak, hogy igent mondjon fia feláldozására, amit parancsba adott neki az Isten. Mennyire szabad volt mindentől, még a családi kötelékektől is. És hitt az Istennek, hitt az Istenben, próbára tette őt az Isten, nagyon kemény próbára, és ezt a próbát kiállta. No, de ha nem lennének próbatételeink, akkor tudnánk-e bizonyítani hűségünket, szeretetünket Isten felé? És hányszor megtapasztaljuk életünkben azt, hogy az Isten kért tőlünk valamit, mint ahogy Ábrahámtól is kért, és amikor azt látja, hogy mi ezt engedelmesen megtesszük, akkor már nem is kell, hogy megtegyük. Mint ahogy Ábrahámnak se kellett a fiát feláldozni. Évekkel ezelőtt elhatároztam, hogy mostantól minden szerdán és pénteken kenyéren és vízen fogok böjtölni, mint ahogy azt a szűzanya kéri Medjugorjéban. És többször próbáltam már én ezt megfogadni, elhatározni, és igazán mélyen, teljes meggyőződésből ezt nem tudtam megtenni. De ebben az esetben, amiről most beszélek, meg tudtam tenni az oltári szentség előtt, és teljes szívemmel, lelkemmel elhatároztam, hogy életem végig, vagy amíg az Úr engedi, vagy az egészségem, addig én ezt csinálni fogom. És nem sokkal ezután az orvosom azt mondta, hogy ezt nem tehetem. És akkor tudtam azt, hogy az Istennek elég volt az, hogy én ezt elhatároztam, és már nem kéri tőlem. Kéri más formában, nem ilyen szigorúan. De ez csak egy eset, nagyon sokat tudnék felsorolni, amikor döntöttem, elhatároztam bizonyos dolgokat, amivel Istenhez közelebb kerülök, vagy az evangéliumot radikálisabban tudom megélni, és a döntésem után már nem kérte az Isten. Az áldozatot már nem kérte. Ő mindig a szándékot nézi, a szívem irányultságát, a szívem szeretetét. Életünk próbák sorozata, amikben egyre inkább fölismerjük a hatalmas Istent, az ő nagyságát, az ő végtelen szeretetét, fölismerjük a mi porszemnyi voltunkat, és ez a tudás, ez az alázatosság, ez a helyes látásmód, ez egy belső szabadsághoz vezet minket. Mint ahogy Ábrahám szabad volt fölajánlani Izsákot, a fiát, ugyanúgy Mária is szabad volt feláldozni Jézust, fölajánlani az Istennek. Mint ahogy Ábrahám is emberfeletti szenvedéseket élhetett át, amikor vitte a fiát Mória hegyére, fia pedig vitte a fát, ami majd az elégő áldozat lesz, ami ő maga lesz, és ugye Izsák Jézusnak az előképe. Jézus is vitte a fát a Golgotán, a keresztfát, mint ahogy Izsák vitte a tűzifát. Ábrahám is nagy fájdalmat élt át, és ugyanúgy Mária is elképzelhetetlen szenvedéseket élhetett meg, de mégis a szabadsága megvolt, hogy felajánlja a fiát, és elfogadja az Isten akaratát. Minket se tesz próbára erőnkön fölül az Isten, soha, soha. Bízunk az ő szeretetében, hogy amit megenged, hogy megtörténjen az életünkben, azt ő jóra tudja fordítani. De a bűnt, mint a leprát kerüljük, és még a legkisebb bűnt is próbáljuk kiirtani az életünkből. Egy szabad lélek a legnagyobb szenvedésben, a gyászban is minden körülmények között szabad, és paradox módon együtt tud lenni az ember lelkében a mérhetetlen szenvedés és a szabadság öröme.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a belső szabadságról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!